zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Ahogy a boldogság sem túl gyakran jön magától, valahogy ezt egy kicsit így facilitálni kell. Mondjuk
hogy
egy,
mit csinálni?
Igen, bizonyám. Tehát előre kell mozdítani ezt az egészet.
Barátságos meleg szobában.
Tessék?
Hol van a boldogság mostanában? Barátságos meleg szobákban, vagy valami ilyesmi. De nem ezért gyűltünk egybe, hogy egymást cinkeljük Kántor Endrével. Komolyra ordítva a lényeg az, hogy Matolcsi György jegybank elnök közzétett nemrégiben június elején egy írás, ahol 10 területet jelölt meg, ahol mi magyarok világ elsők lehetnénk, és hát kérem szépen, az egyik cél az életminőség összes mutatójának megduplázása 2030-ig, ahogy ő fogalmaz, emeljük kétszeresére az életminőség összes mutatóját, különösen a boldogságindexet és a Human Development Indexet, így kapna mindenki egy személyes értéket, ami megint csak aranyat ér, írta tehát Matolcsi György, és ez ráirányította a figyelmet a boldogságindexre, amely hát nem tudom, hogy makrogazdasági fogalom-e egyáltalán, vagy valami szubjektum, ezt majd Pogácsa Zoltán közgazdász szociológus elárulja. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Butánnal szoktak példálozni, ott már a 60-as évek végén, a 70-es évek elején bevezették a boldogságindexet, az ottani uralkodó szerint ugyanis ez sokkal fontosabb, mint a GDP. Makrogazdasági mutató ez a boldogságindex, avagy nem?
Hát én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen átfogó, komplex mutató, sok ilyet kreáltak az idők során. Egyszerűen az a tapasztalat, hogy önmagában a GDP növekedése az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az életminőség javulna. Csomó nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy azokban az országokban, ahol nagyon alacsony a GDP, tehát mondjuk az emberek jelentős része nélkülözik, és ilyen alapvető dolgok nincsenek meg, hogy mit tudom én, lakhatás, meg élelmiszer, meg fűtés, meg ilyenek, ott a GDP növekedése nyilván még jelentősen növeli az emberek életminőségét, de eljön az a pont, egy bizonyos GDP per fő, amikor ennek a növelése, ennek a mutatónak a növelése már nem növeli, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon kicsit növeli az életminőséget, és egy csomó más mutató válik meghatározóvá.
Uh-huh. Vannak ennek a boldogságindexnek összetevői, vagy hogy lehet ezt kiszámolni, hiszen ez egy, az, hogy valaki boldog-e vagy sem, az ilyen kicsit ilyen szubjektív dolognak tűnik.
Igen, de ezek objektifikálhatók, tehát azt találták a kutatók az idők során, hogy olyan dolgok játszanak itt szerepet, például, mint az egyenlőség, tehát hogy mennyire vannak nagy társadalmi különbségek, minél kisebbek a társadalmi különbségek, annál boldogabbak, tehát mondjuk hasonló GDP per fő szinten van mondjuk Norvégia és az Egyesült Államok, de Norvégiában sokkal-sokkal boldogabbak az emberek, mert az Egyesült Államokban sokkal nagyobbak a társadalmi különbségek. Uh-huh. Vagy ugye a társadalmi mobilitás szintén, tehát annak az esélye, hogy mondjuk alulról valaki beleszületik egy szegény családba és fölkerüljön, vagy mondjuk olyanok, mint a környezeti mutatók, mennyire szennyezett az az ország, vagy nem, kulturális mutatók, korrupció mértéke, politikai szabadság, tehát egy csomó olyan mutató van, amit az idők során találtak, hogy ennek hatása van erre az életminőség mutató.
Hogy lehet ilyen dolgokat rendbe tenni? Hogy lehet a boldogságindexet növelni, nagyisten megduplázni? Hogy lehet például a vagyoni különbségeket kiegyenlíteni? Mert oké, akkor azt mondtad, hogy most akkor ezt objektivizáltuk, ezt a szubjektív fogalmat, hogy boldogság. Mondjuk a korrupcióval viszonylag könnyű leszámolni, de ezeket az összetevőket kicsit nehezen mozgathatónak érzem.
Hát a korrupcióval sem olyan könnyű leszámolni, tehát azért az a tapasztalat, hogy a fejletlen országok jelentős részében van korrupció. Tehát az a közkeletű elképzelés, hogy csak úgy meg lehet szüntetni a korrupciót, és akkor utána növekedni fog egy ország, az elképesztő illúzió. Általában a nagyon fejlett országokban szokott megszűnni a korrupció, és azok közül is inkább csak azokban az országokban, amelyek egyébként egyenlőek, tehát a skandináv országokban tipikusan az egyenlőséget meg úgy lehet megszüntetni. Tehát egyrészt beruházunk, vagy létrehozni, bocsánat, az egyenlőséget, tehát hogy beruházunk az embereknek a társadalmi mobilitásába, tehát nagyon sokat költünk oktatásra, nagyon sokat költünk egészségügyre, szociálpolitikára, közösségi közlekedésre, tehát mindenre, ami az emberek humán tőkéjét, mobilitását, társadalmi mobilitását lehetővé teszi. Aztán például alulról úgy lehet nyomni, hogy ugye minél magasabb minimálbéreket vezetünk be, fölülről meg úgy lehet korlátozni, hogy megszüntetjük ezeket az elképesztően kiugró gyors meggazdagodásokat, tehát nem toleráljuk azt, hogyha valaki látványosan gyorsan egyik pillanattal a másikra meggazdagszik.
Magyarországon ez a boldogságindex, ez hogy áll? Mi mérjük ezt? Vagy nemzetközi szervezetek mérik ezt, hogy Magyarország mennyire boldog ország?
Igen, és egyébként, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy miért van Orbán Viktor hatalmon, és miért kap kétharmados többségeket újra és újra, annak a kulcs egyébként az, hogy a magyar boldogságindex az utóbbi 10 évben jelentősen javult. Ennek mondjuk az egyik oka, hogy nagyon alacsony volt a bázis, tehát Gyurcsány Ferenc ténykedése után olyan mélyre zuhant a magyar boldogságindex és az életminőség, hogy ahhoz képest az a stabilizáció, amit az Orbán kormány csinált, az pozitívan hatott. Meg hát ugye a válság sincs azóta, tehát a nemzetközi körülmények is javultak, de hogy Magyarország igen sokat fejlődött, annak ellenére, hogy az egyes komponensei nagyon vitathatóak, tehát hogy a tényleges kvantifikálható mutatói, amikről most beszéltünk, nagyon nőttek az egyenlőtlenségek Magyarországon, gyakorlatilag befagyott a társadalmi mobilitás, magas a korrupció, stb. Ennek ellenére az emberek szubjektív életminőség érzete az a felmérések szerint javult.
Van remény arra, hogy a Matolcsy György által vázolt ambíciózus 2030-ra megduplázzuk a boldogság indexet cél az megvalósuljon Magyarországon? Mert én azt látom, hogy a folyamatok pont ennek ellenében mindig sokat beszélünk, hogy az oktatásra nem jut elég, az egészségügyre nem jut elég, hogy a korrupció hihetetlen méreteket ölt, ezt mind elég sok nemzetközi szervezet időről időre ki is mutatja. Szóval, mint hogyha nem ebbe az irányba haladnának a dolgok.
Matolcsy mindig nagyon ambiciózus célokat tűz ki, tehát ugye mindenki emlékszik rá, hogy hát 5 évenként utolérjük Ausztriát. Ezek nem nagyon szoktak megvalósulni, de egyébként nem tartom akkora problémának az, hogy egy gazdasági vezető, egy döntéshozó ilyen utolérési célokat tűz ki, hogyha egyébként tesz is azért, hogy ezek megvalósuljanak. A jegybanknak a versenyképességi anyaga egyébként jó ebből a szempontból, tehát ugye nemrégen jött ki, hogy a jegybank által összeállított részletes hosszú elemzés, hogy milyen költségvetés kellene csinálni ahhoz, hogy Magyarország versenyképes legyen. Abban foglaltak egyébként jelentősen javítanák a Magyarország esélyeit, akár GDP-ben, akár boldogságindexben, akár bármi másban. A probléma az, hogy a tényleges költségvetés, amit Varga Mihály benyújt, az nem tükrözi ezeket a jegybanki prioritásokat.
Hát akkor 5 év múlva utolérjük Ausztriát.
Hát én beletrólkodnék így a végére ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye a Schwarzenegger is azt mondta, hogy azt mondják, hogy a pénz az nem boldogít, de szerintem egy kis pénz, egy kicsit több pénz azért kicsit boldogabbá tesz, vagy valami hasonló. Tehát nem arra megy ki a játék, hogy olyasmit mondjunk az embereknek, hogy megduplázzuk a boldogságindexet, azaz több pénzetek lesz?
A vicces az, hogy azon a nemzetközi összehasonlításon, ahol ugye azt mondtam, hogy egy bizonyos fejlettség fölött már nem a GDP növekedése jelenteni az életminőség javítását, ez Magyarország túl van ezen az inflexiós ponton, tehát mi már olyan fejlett ország vagyunk, hogy nálunk sokkal nagyobb hatása lenne az egyenlőtlenségek leküzdésének, az egyenlő esélyeknek, mint a GDP növelésének. Tehát Magyarország ebből a szempontból már egy relatíve fejlett ország, nálunk már nem kellene, hogy nélkülözzenek az emberek, itt elosztási problémák vannak.
Oké, akkor az elosztási problémákra fogunk koncentrálni. Köszönjük szépen, Zoli, köszönjük kicsit, szépen, hogy rendbe tetted ezt a boldogságindexet. További szép napot neked.
Sziasztok nektek.
Pogácsa Zoltán közgazdásszal, szociológussal, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensével beszélgettünk, fő témánk pedig a boldogságindex volt.